Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, karácsonyi Isten tiszteletünkön, dicsérjük Istent a 315. énekünknek a első és a második versével, Krisztus Urunknak áldott születésén. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve azokat is, akik a képernyők előtt figyelnek minket. Ha minden igaz, most nem csak a gyülekezetnek az aktív tagjai, hanem az Újpest TV is átveszi ezt az adást, úgyhogy szeretettel köszöntjük az újpestieket is. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekesfüzetnek a 179. énekével Tied a dicsőség és imádat. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk, két helyről is, az Ószövetségből is, és az Újszövetségből is. Az Ézsaiás könyvének az 53. fejezetéből a 4.-5. verset olvasom. Ezt mondja a próféta, a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. És Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből a 2. rész 14. versétől így szól Isten igéje. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Feleljünk Isten igére imádsággal. Kegyelmes édesatyánk, áhítjuk ezt a békességet, amiről az igéd szól. Szeretnénk ezt a békességet a saját életünkben is, a családunkban is. Szeretnénk az országunkban is. Szeretnénk a világban is. Annyira vágyjuk ezt, és annyira reménytelennek tűnik. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg a békesség útját most. Köszönjük, hogy azért hívtál, hogy elmondd, hogy ez hogy történhet meg. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel áld meg most minket, mindazokat a háborúságokat, amik a szívünkben dúlnak, te csendesítsd le, adj nekünk figyelő szíveket, hadd lássunk meg téged, hadd lássuk meg a te utadat. Jöjj Szentlélek, és áld meg minket, békíts ki minket, gyógyíts minket. Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 326. dicséretet énekeljük, egy klasszikus karácsonyi ének. Dicsőség mennyben az Istennek. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jön, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Az az ige, ami alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét át szeretném most adni, meg van írva Lukács evangéliumának a 2. részében. a 13.-14. versben. És nagy hirtelenséggel angyalok jelentek meg, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Erős szavak, békesség. Békés ünnepeket kívánunk általában, és valahogy azt érezzük, hogy nincs. Legalábbis az odavezető út nagyon sokszor nagyon rögös, és tele vagyunk aggódással, izgalommal, rohangálással, idegességgel, és aztán, hogyha jól sikerült mégis mindent megoldani, akkor egy kicsit így leeresztünk karácsonykor, hogy na, most már megvan a békesség. De hát még akkor sem, sokszor akkor sem, akkor sincs meg, és nagyon sok család, vagy ahogy körülnézek, tényleg ismerve a ti életeteket, meg az enyémet is, azt mondom, hogy hát bizony, még mindig vágy ez a békesség. A minap mindenféle hírportált olvastam, meg videókat is nézegettem, és egy pár képet szeretnénk most felvillantani, amik feldúlták az én békémet is. Mehetnek a képek. Nem akarom sokkolni az embereket, illetve nem, most nem akarunk sokáig elidőzni, de biztos, hogy ti is láttátok ezeket már. És amikor megnézek egy-egy ilyen videót, akkor van is olyan, amikor megszólalnak emberek rajta, vagy vonulnak azok az emberek, akiket kilakoltattak, vagy ki el kellett hagyniuk az otthonukat. És miközben én hát szervezgetem, rendezgetem a saját kis békés életemet itt a csendes Magyarországon, addig emberek százezrei, milliói menekülnek, nincsen otthonuk, nincsen biztonságuk, nincsen mákos kalács, vagy egyéb a karácsonyi asztalon, karácsonyuk sincsen. Szoktam ezt így hívni, hogy párhuzamos valóságban élek. Néha annyira megterhel ez engem is, tehát annyira rám ül, hogy egy ilyen hírt elolvasok, hogy miközben csinálom a saját magam dolgait, és hát készülök erre az Isten tiszteletre, vagy szaladgálok én is ugye a családnak vásárolni, meg a rokoni találkozókra készülni. Közben van egy ilyen párhuzamos valóság, közben együtt élek, vagy együtt érzek ezekkel az emberekkel, akiknek hát kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy bevásároljanak. Sőt, lehet, hogy éppen ennivalójuk sincs. Párhuzamos valóság volt az is, amikor valaki tudtam, hogy kómában van, és nem tudtam úgy élni a napi, hétköznapi életemet. Ez a béke felborult bennem, hogy valaki most éppen szenved. Úgyhogy ezek a nemzetközi konfliktusok képei, amit az előbb láttam, ez nem feltétlenül csak az nemzetek között van, hanem lehet, hogy a lelki állapotunk, vagy a családi helyzetünknek a romjait is jelképezik. A bűneset óta háborúk és családi konfliktusok fűszerezik az életünket. Gondoljunk csak az első ember párnak a gyermekeire, Ádám és Éva, őneki volt az első két gyermeke, Kain és Ábel, és rögtön itt megjelenik az első testvérgyilkosság, Kain megöli öccsét Ábelt, hogy miért, azt most nem részletezem, de nyilván ott volt az irigység valahol benne, a versengés. Aztán érdekes ez a konfliktus, további családi konfliktusok találhatók a Bibliában, Izsák és Izmaelnek a feszültsége. Tulajdonképpen Izsák leszármazottai a zsidók, Izmael leszármazottai az arabok. Máig is történik ez a háború. De hát a szomszédban az orosz-ukrán háború szintén egy testvérharc. Hát akkor miről beszélnek itt az angyalok? Milyen békességről? Nincs békesség. Sok családi sors jut eszembe, családi perpatvarok, szomszédok közötti haragtartás, vagy örökösödési viszályok. Ezek mind-mind megrontják a békességünket. Nincs békesség, mert elvették a békességünket. És hallom a felháborodott emberek szavát, hogy igazságtalanság ért engem. méltánytalanságért. Megsebeztek. Veszteségért engem, és valaki hibás ezért, és én arra haragszom. Sőt, ha jobban meggondolom, még Isten is hibás, mert ő az, aki hagyta ezt, ő az, aki nem akadályozta ezeket meg. Van bennünk egy harag, nem csak az emberek irányába, hanem az Isten irányába is. Úgyhogy ma, a mai alkalomnak ez a címe, hogy a szükséges békesség. Mi az, hogy a szükséges békesség? Hát nem a fegyverszünet. Nem a fegyverszünet, hanem az a békesség, amit csak Isten tud adni. Jézus mondja János evangéliumában, hogy az én békességemet adom neked. Nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, se ne féljetek, az én békességemet adom nektek. Két része van ennek a békességnek. Erről a kettőről akarok beszélni. Az első a nagyobb, és aztán a másik már jön az elsőből. Az első az, hogy Istennel kell megbékélnünk. Ott van a háború, ott tört el valami, és a megbékélés Istennel, ez válik egy belső béke forrássá, és hogyha ez a belső béke megvan, akkor utána jön a külső békesség, megbékélés a másikkal, azokkal az emberekkel, akikkel együtt élek. A sorrend fontos, tehát hiába próbálok én békességet csinálni magamtól, az emberekkel, abból maximum fegyverszünet lesz, ami tudjuk, hogy idéglenes. A béke Istennel, ez az első dolog, amiről akarok először beszélni, és hát nagyon érdekes, hogy ahogyan hallottuk ezt a bizonyos textust, hogy békesség és az emberekhez jó akarat. Ezt mondja az angyal. És miközben ezt mondjuk, hogy de hát nincs békesség, nem hazudott az angyal, hanem arról beszélt, hogy Isten és az ember között történt valami. Az a háború, ami eddig folyt Isten és az ember között, Isten és a bűn között, ez egy fordítópontot vett karácsonykor. Már én itt húsvéti textusokat olvastam föl, mert furcsálattátok is, hogy hát ez itt a kereszthaláról van szó, meg az áldozatról van szó, de valóban Isten azért küldte Jézus Krisztust, hogy őt majd áldozati bárányként feláldozza. Ő a mi békességünk, ezt mondja az Efézusi levél, megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagával. És eljött, békességet hirdetett a távolioknak és békességet a közelieknek, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ez azt jelenti, hogy Isten békét kötött velünk Krisztus által. Tudom, hogy az édes, kedves kis csecsemőt akarjuk ünnepelni, hogy ezt hozzák a képek, de igazán ez a kisgyermek, aki kiszolgáltatottként jött a világra, kiszolgáltatottként is ment el. Amilyen kiszolgáltatott egy csecsemő, olyan kiszolgáltatott volt Jézus a kereszten, azoknak az embereknek a haragjának kiszolgáltatva, akik őt keresztre feszítették és halálra ítélték. És ott volt az Isten haragja is rajta. Még egy igéz olvasok a Korintusiakhoz írott második levélből. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Azt mondja, megbékéltetett minket önmagával. Ez azt jelenti, hogy igen, mi is haragudtunk. Mi is haragszunk Istenre, és ez a bizonyos furcsa tény, hogy mi is haragszunk, mert az előbb mondtam, Isten tesszük hibássá, őt vonjuk felelősségre mindazokért a dolgokért, amit rosszat tapasztaltunk, a veszteségeinkért és a méltánytalanságunkért, pedig emögött csak a bűneset van. Az, hogy mi annak idején fellázadtunk, mi őszüleink fellázadtak, a bűneset van, az ellenség, a sátán van, és az emberi mulasztások és bűnök vannak, és Jézus mindezeket magára vette. Jézus kibékíti a háborús feleket, az Isten haragját is magára veszi, aki méltán haragszik ránk, és sújtana le ránk igazsággal. De a mi harangunkat is magára vette Jézus, hogy minket megbékítsen, mert egyébként csak az öklünket tudjuk rázni Isten felé. De amikor azzal az Istennel találkozunk, aki értünk odaadja önmagát, aki feláldozza önmagát, az bizony az eddig Isten képünket is jól megkavarja. Sajnos a békétlenségünkre rátesz egy lapáttal az egyház által okozott sebek is. Keresztény ember által okozott sérelmek is. Nem tudom, hogy ki mindenki ül itt, vagy a képernyők előtt, olyan valaki, aki esetleg sebeket kapott egyházi személy által. Bárki is lenne az, én most itt már én kevés vagyok, de szeretnék, hát egyrészt a magam nevében, másrészt az egyház, az egyházi személyek, vezetők nevében, és minden olyan magát hívőnek mondó embernek nevében bocsánatot kérni azoktól, akiken ilyen sérelem esett. Ezt teszi Jézus velem is, hogy megbocsát és elveszi rólam ezt a terhet. Azért csavar ez az Isten képünkön, hogy Isten képviselője Isten képviselője okoz nekem sérelmet, mert ez alapján Isten magát ítéljük meg. Az Isten képviselők alapján Istent magát ítéljük meg. Jézus Krisztus mondja, miattatok káromoltatik az Isten neve a pogányok között. Sajnos, és most miközben én ezt magamról mondom, itt ül a gyülekezet, és számos gyülekezet ül ugye a templomokban, nyugodtan mi is kimondhatjuk, és nem esik le a gyűrű az ujjunkról, a kalap a fejünkről, hogy bocsánatot kérek. Mondhatjuk nyugodtan azoknak, akik ellen vétkeztünk. Mert sokféleképpen vétkezünk apaként, anyaként, szülőként, testvérként, barátként, főnökként, és ez rossz bizonyság, pláne, hogyha tudják rólunk, hogy keresztények vagyunk. De hadd mondjam mindazoknak, akik, hát így mondom, hogy ebben a tudatlanságban vannak, hogy Isten nem olyan. Jó, persze szeretnék olyan lenni, mint Isten, és szeretnék rá hasonlítani, és szeretném azt, hogyha ha aki rám néznek, az látná Istent, és remélem, hogy vannak is ilyen pillanatok, de hogyha nem így lenne, akkor így mondom, hogy Isten nem olyan, mint a tekintélyel visszaélő papok, lelkészek, presbiterek, vagy hitoktatók, vagy gyülekezeti tagok, a hívek, és ő nem olyan atya, mint a földi apák, akik elhanyagoltak, vagy elhagytak minket, vagy agresszívek voltak, vagy megrontók voltak, hanem azt mondom, hogy hát, ha ne is rám néz, nézz Jézusra. Nézz arra Jézusra, aki eljött kiszolgáltatottan, és aki elment kiszolgáltatottan. Nézz Jézusra, mert Jézus azt mondja, hogy aki engem látott, látta az atyát. És én azt teszem, mondja Jézus, amit látok, hogy Isten is az atya tesz. Jézus az atya képmása, ő az igazi képviselője Istennek. Olyan érdekes, van egy másik, szintén adventi ige, vagy ilyen profécia beteljesülés, ez is az Ézsaiás könyvéből, a 9. rész 5. vers. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Ő rá kell néznünk, ő az Istennek a szeretetének a kiábrázolója, az áldozatos szeretetének a kiábrázolója. Ő békítette ki Isten haragját, magára véve azt, és ő békített ki minket is, minden sérelmünket magára véve. Mindent elszenvedett értünk, és az ellenségeinkért is. Ez tehát a belső békességnek a kulcsa, a titka. Ettől lehet valakinek belső békesség. És hadd mondjam azt, hogy ha valakinek nincsen meg keresztényként, akkor ott valami hibázik. Az egy kicsit hát, kapja föl a fejét ezen, hogy miért nincs békességem. Ha valaki nagyon veri a mellét, hogy ő keresztjén, de látjuk, hogy az életében milyen visszásságok vannak, ne ő ránézzünk, hanem Jézusra. Hát őt pedig megintetjük, hogy figyelj, Hol van a békesség? Tudnék, a békesség az annak a Szentléleknek a gyümölcse, aki elküldetett nekünk. Azt mondja Pál apostol szintén, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség. Tehát, hogyha nem ez sugárzik rólunk, akkor ott baj van. Szeretet, öröm, békesség. Három nagyon erős szó. Nagyon összefüggnek. A szeretetből jön az örömünk, mert tudunk örülni a másiknak, akiket tudunk szeretni, azoknak örülünk, és a karácsonynak ez a ünnepe, ez ennek az átélése, hogy olyan sok emberrel jövünk össze, és olyan nagy öröm ez, amikor találkozhatunk akár rég nem látott emberekkel is, és hogy olyan sok kapcsolatunk van, olyan sok emberrel kapcsolódunk össze, ez egy öröm, hogy szerethetjük őket. Ez a kérdés, hogy amikor találkozunk, akkor van-e békességünk? A belső békesség tehát a kulcsa annak, hogy legyen kívül is békesség. Nagyon plasztikus képe ennek, már a múltkori igehirdetésben mondtam, rengeteg bizonságtétel látható azon a honlapon, amit a One for Israel készített. Ez a One for Israel egy olyan szervezet, amiben zsidók is, és arabok is, meg hát nem zsidók, nem arabok, hanem más nemzetiségűek is, abban egyek, hogy Jézus Krisztus a megváltójuk és az uruk. És az az érdekes, hogy amit látunk a hírekben, ezek persze nagyon hát jogosan is, de felfújt dolgok is, hogy hogyan csépelik egymást ez a két nép. Van egy olyan kevésbé publikus dolog, de azért mondom, hogy keressetek rá a YouTube-on, erre a One for Israel-re, olyan bizonságtételeket láthattok, hallgathattok, ahol kiderül, hogy ez a két nép megfér egymással, sőt, testvérként tud egymásra tekinteni. Olyan emberek mondják el a bizonságtételüket, akiket úgy neveltek, hogy a másik népet gyűlölni kell, sőt, dzsihádra nevelik ugye a muzulmánokat, a zsidókat pedig arra, hogy ha őket sérelem éri, akkor torolják meg ötszörösen, tízszeresen, és most is kicsit ez megy. De nagyon érdekes látni azt, és nekünk is érdekes ez, hát még azoknak a zsidóknak, vagy azoknak az araboknak, akik azt mondják esetleg ezekre az emberekre, hogy hát ezek hazaárulók, ezek elárulják a mi szent ősi ellenségeskedésünket. Na, hát akár zsidó, akár arab, akár muzulmán, akár zsidó vallású, vagy akár keresztjén, de a gyűlölködés vezeti, és a gyűlölködésből egy szent hagyomány lett, az magáért beszél, hogy semmi köze nincs Istenhez. Istenben megbékélést hirdet. Isten megbékélést hirdet Jézus Krisztusban. És ezek, akik megismerték Jézus Krisztust, ők ezt átélték. Tegnap éppen egy ilyen úriembernek, egy dzsihádista úriembernek a bizonságtételét hallgattam, aki hát a muzulmán alapelvek szerint nevelkedett, és tényleg a Koránt tanulmányozta, és tulajdonképpen az imádságában felajánlotta magát Allahnak, hogy ő kész meghalni érte, és hogy ő mutassa meg, hogy hol csatlakozhat, milyen fegyveres harchoz csatlakozhat, mert ő szeretne meghalni Allahért. Ez csak azért mondom érdekességképpen, hogy milyen buzgalom van egy más vallásúban, akit ugye hát most muzulmánnak hívnak, de hogy ez egy ránk nézve is felvet egy kérdés, hogy nekünk mennyire fontos Isten. Na, ennek az embernek annyira fontos volt, hogy saját életét is oda akarta volna adni. És jött egyszer egy hívás, hogy igen, lehet csatlakozni valamennyi sereghez, és aztán készült is rá, és ezt csak lemondták. És amikor lemondták ezt a meghívást, akkor ez a férfi depresszióba esett, és azt mondta, hogy hát Allah nem akarja, hogy ő meghaljon érte, tehát akkor Isten őt elvetette. Hát nagyon sokat küzdelmesen imádkozott, stb. Az igazságért is imádkozott, hogy megismerje az igaz Istent. És amikor nagyon-nagyon imádkozott, akkor egyszer csak megjelent neki valaki. Egy olyan álom érte őt, amiben egy ismeretlen emberhez futott, ő valamilyen bizonyos üldözés ellen elől, és amikor megragadta ezt a férfit, nem ismerte, de akkor ez a férfi a szemében nézett, és azt mondta, hogy itt az idő, hogy kövess engem. És akkor második este is jött ez az álom, akkor megdöbbent, és nem tudta, hogy ki ez, de eléggé stimmeltek a dolgok Jézus Krisztusra, és meg volt zavarodva, nagyon-nagyon, gondolhatjátok, hogy egy olyan embernek a lelkében, aki egész életében arra volt nevelve, hogy a zsidók és a keresztények ellen harcoljon, hirtelen ott áll azzal szemben, aki ellen harcol. Egyébként Pál apostolnak, vagy Saulusnak is a megtérése valami ilyesmi lehetett, hogy ki vagy te, Uram? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz, akit te üldözöl. No, hát azt mondta a második álom után, hogy ez, ha ez nem halucináció, akkor azt mondom Istennek, hogy jó, ha megjelenik, tehát ha nem jelenik meg többször, akkor én ezt az egészet elfelejtem, ez egy halucináció volt. De aztán megjelent harmadik este is, ugyanaz az álom, ugyanaz a személy, és csak ennyit mondott, hogy hát nem mondtam neked már, hogy kövess engem. Miért kérdezed a kifogásokat? Úgyhogy onnantól kezdve elindult ezen az úton a muzulmán úriember, és kereste a keresztényekkel való kapcsolatot, és 3 év után megkeresztelkedett, és rengeteg ilyen élettörténet, vagy bizonságtétel olvasható, vagy látható ezen a csatornán. Úgyhogy csak nagyon fontos ezt látni, hogyha két ilyen nép, mint a zsidó meg az arab, ki tudnak egymással békülni a belső békesség miatt, a békesség fejedelme miatt, akkor mennyivel inkább mi, a mi kis családi perpatvarainkban. A belső béke elfújta az okokat, a külső haragra és ellenségeskedésre nézve. Mert azt mondom a lelkemmel, hogy én beteltem, én megvigasztaltattam, én meggyógyultam. És a másikat, a régi ellenségemet, aki engem gyötört, már nem a sebeimen keresztül tudom nézni. Felülemelkedtem a sebeimen, hanem Jézus szemével és Jézus Krisztus sebein keresztül tudom nézni. Ahogy az Atya is néz engem Jézus sebein keresztül. Hogyan lehet ezt elérni? Csak pár gyakorlati példát mondok. Most a gyülekezetünkben, aki jár, hallotta erről a kurzusról, hogy keresztkérdések kurzus. A keresztkérdések kurzus egy olyan kezdő kurzus, ahol ezzel a Jézussal lehet ismerkedni. És mondhatjátok azt, hogy na de hát, hogyha valaki eljön egy alkalomra, meg a Bibliát olvassa, akkor abból milyen személyes találkozás lesz? Hát nem tudom, de mindenki maga tapasztalja meg. Csak ennyi a kis visszajelzés azoktól, akik mondjuk a férjüket vagy feleségüket elküldték erre a kurzusra. A házastársaknál a legplasszikusabb ez, hogy azt mondják, hogy te András, mit csináltok ezzel az alkalmakon? Amióta a férjem vagy a feleségem jár erre az alkalomra, olyan szokatlanul kedves hozzám. Hát mondom, erről nem beszélünk, ezt nem tanítjuk nekik. Ez csak egy olyan gyümölcs, ez a szeretet, öröm, békesség, ennek a gyümölcse. Ez jelenik meg az emberek szívében. Hogy erre hogyan elég egy kurzus, hát milyen mágia működik itt. Nincs mágia, hát ez van. A mágia az, hogy szeretet kapcsolatban tanulunk arról, aki maga a szeretet. És egy asztalközösségben és interaktív közösségben beszélgetünk, és feltehetjük a kérdéseinket is, feltehetjük a rázós kérdéseinket is, a kereszt kérdéseinket is, és hát van, amire kapunk választ, van, amire nem, de azt érezzük, hogy Jézus maga foglalkozik velünk, és megismerjük azt a Jézust, aki eljött értünk, hogy az úgynevezett személytelen és távoli Istent teljesen közel hozza, és azt az Istent mutassa be, aki kiszolgáltatja magát nekünk. Gyermekként, aztán a kereszten megváltóként, olyan bárányként, aki csendben nem nyitja meg a száját, amikor kínozzák. És van még egy dolog, aki már keresztjén is mégis békétlen, van egy olyan kurzusunk is, hogy szabadság Krisztusban, és itt főleg azokkal a dolgokkal foglalkozunk, amik, annak ellenére, hogy megismertük a békesség fejedelmét, még mindig valahogy békétlenséget okoznak, valami kötözöttség, valami betegség, valami görcs, valami megbocsátatlanság. Ez is fontos, hogy én megvalljam azt, hogy ha haragszom. Haragszom az embertársamra, haragszom az Istenre. Jó, de hát az embert, mert én keresztény vagyok, akkor nem haragudhatok, de igen. Azt mondja az ige, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Nagyon sokan keresztények is ilyen, hát vagy képmutatásban, vagy önmaguknak való hazugságban élnek, amikor azt mondják, hogy de én nem haragudhatok. Igenis, nekünk is lehetnek sebeink, feldolgozatlan sebeink, és fontos, hogy ezekkel foglalkozzunk. A gyülekezet keretei között ebben is van mód, van lehetőség. Hát most visszatérek, és be is fejezem a mai üzenetet, hogy a belső békesség kell ahhoz, hogy kívül is békesség legyen. A földön békesség és az emberekhez jó akarat, ez nem azt jelenti, hogy vége minden háborúságnak, hanem az Isten és az ember közötti háborúságnak van vége. Isten ezt Jézus Krisztusban megoldotta, ő rávetett minden haragot, minden bűnterhet, és mindenki, aki ebben hisz, aki ezt elfogadja, annak lehetősége van arra, hogy megbékéljen Istennel. És hogyha megbékéltük Istennel, ha rádöbbentünk, hogy Isten elfogad minket, és rádöbbentünk, hogy Isten nem olyan, mint amilyennek mi képzeltük, akkor bennünk is egy békesség lesz. Betelünk, meggyógyulunk, meggyógyulnak a sebeink, mert minden Jézus Krisztusban gyógyulást nyer. És ez a Jézus, aki minket így meggyógyított, ő hív ehhez az asztalhoz is, az úrvacsorai asztalhoz is. Szép kiábrázolása ennek, hogy nekünk ezzel az áldozattal, nekünk ezzel a gyógyító jelenléttel élnünk kell folyamatosan. A mai alkalommal, meg holnap is úrvacsorai asztalt készítettünk. Ez mindannak a kiábrázolása, hogy Jézus most is közösségbe, testi közösségbe akar velünk lenni. Hát a testi az a lelkinek a kiábrázolása, de hogy testileg is átélhetjük, hogy egyé leszünk, ahogyan magunkhoz veszük Jézus testét és vérét, a kenyeret és a bort, így akar belénk költözni Jézus, így akar az életünk részévé lenni, és így akar a békességünk forrásává lenni. Adja Isten, hogy ha valakiben most olyan szent békétlenség kerekedett, hogy meg akarja ismerni ezt a békefejedelmét, akkor ne habozzon. Egyrészt keresse föl a hozzá legközelebb eső gyülekezetet, aki esetleg minket kívülről néz, vagy keresse meg olyan embereket, akikben látja ezt a békességet, látja, hogy ott van valami. Adja meg Isten, hogy tényleg járjunk a végére. Ne hagyjuk annyiban. És mi is bocsássunk meg, és mi is fogadjuk el Isten bocsánatát. Mert ez készen van Jézusban. Ezért jött, hogy ezt megadja. Amen. Az imádságra készülve egy hitvallást énekelünk. Tied a hatalom. Az új énekesület 180. énekét. Tied a hatalom, tied az uralom ég és föld felett. köszönjük és áldunk téged, édesatyánk. Köszönjük, hogy elküldted Jézust, aki teljesen új arcodat mutatja be, azt, akit az Ószövetség csak kevéssé ismert, hogy te vagy a szeretet, és tőled jön az öröm és a béke. Áldunk téged, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusban megajándékoztál minket békességgel. Köszönjük azt az áldozatot, amit hoztál értünk. Köszönjük, hogy Jézus magára vette a te haragodat is, és a mi haragunkat is, és az igazságos büntetést, ami minket érhetett volna, azt mind-mind saját magára vette. Köszönjük, hogy nem kell már félnünk, nem kell már haragudnunk, nem kell már neheztelnünk. És köszönjük, hogy te elfogadsz minket, köszönjük, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy szabad út van hozzád. Szeretnénk ezzel élni, szeretnénk megragadni ezt a kegyelmet. Kérünk, Urunk, hogy segíts mindazoknak, akik még nem hozták meg ezt a döntést, akik még nem ismertek téged, akik még nem fogadtak be téged, hogy minél hamarabb megragadják ezt a kegyelmet, hogy minél hamarabb higgyenek benned, hogy minél hamarabb elfogadják azt a Krisztust, aki értük is meghalt és feltámadt, és akinek a sebeivel meggyógyulhatnak. Így kérünk, Urunk, hogy gyógyíts minket, gyógyíts ezt a beteg nemzedéket, a beteg emberiséget, a mi társadalmunkat, gyógyítsd a beteg világot, a beteg Magyarországot, a bűneiben vitatkozó és magának királyságot, jogot követelő embereknek a szívében te szerezd békességet, hogy le tudjanak mondani a saját önigazságukról, hogy el tudják engedni a sérelmeiket, hogy rá tudják vetni ezt, mert te el tudod hordozni. Így kérünk, Urunk, hogy teremts békességet most karácsonykor, és te hozd el azokat az időket, amikor az ellenségek kibékülnek Jézus Krisztus miatt. Így kérjük, hogy te tegyél rendet a családjainkban is, te tegyél rendet a különböző politikai pártoknak a képviselői között is, akik önös érdekek helyett milyen jó lenne, hogyha a te érdekeidet néznék. Így kérünk, Urunk, hogy emelj föl minket ebben a magasságban, hogy rálássunk, hogy mennyire kicsinyesek azok a dolgok, amiknek a sebeivel mi most védekezünk, vagy ami alapján igazságot akarunk szolgáltatni. Köszönjük, Urunk, hogy te nálad van az igazság, nem nálunk. És köszönjük, hogy a te szereteteddel mi is átíthatódhatunk, és szerethetjük önmagunkat is, sőt az ellenségeinket is. Tedd meg ezt a csodát, Urunk, ebben a karácsonyban. Kérünk, hogy te szentelj meg minket szent lelkeddel, te itass át minket örömöddel, békességeddel. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most pedig mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Imádságunk folytatásaként énekeljük, fennállva a záró énekünket. A záró énekünk így kezdődik, mindig velem, Uram. Velünk az Isten, ez a karácsony evangéliuma. Fogadjátok Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.